De hazafelé indulok, előre örülök a békés, nyugodt napoknak. Mert őszintén szóval Landshutban dolgozni már önmagában stressz. Persze össze sem lehet hasonlítani Münchennel, ahol életem sok kellemes évét töltöttem szolgálatban. Niederkaltenkirchenhez viszonyítva viszont Landshut az abszolút stressz. Kiadós vacsorára természetesen nem számítok, hiszen böjti időszak van. Ebben a nagy következetes, korgó férfi gyomrok ide vagy oda, böjti időszakban nincs vacsora. Reggeli még van, nem is akármilyen, de már az ebéd is meglehetősen szegényes, a vacsora pedig egyenlő a nullával. Sokan tartják a böjtöt a faluban. Katolikusok lennénk, vagy mi? A plébános természetesen nagyon örül. Aki meg még nála is jobban örül, az az Immer. Az Immer meg az ő kövér Gizellája. Ugyanis a böjti időszakban annyi éhes férfi ostromolja a boltjukat, hogy mindkettejüknek be kell állni a pult mögé. Dörzsölheti a véres kezét a boldog hentes. Már a bolthoz közeledve látom, hogy az utcán áll a sor. Niederkaltenkirchen éhes férfi lakossága mögül ki sem látszik a dolgos hentes pár. Szevasz, Zimmer, ordítok be előre. Mi a mai ajánlat? Az előrébb állók természetesen azonnal morgolódni kezdenek. Fasírt krumpli salátával, ordít vissza Zimmerrel a fejek fölött. Mennyi legyen? Három. Három fasírt, három zsemle, üvöltök. Krumpli saláta? Az nem kell. Nem teszem hozzá, de krumpli salátából én csak a nagyiét eszem. Aki valaha is evett a nagyi krumpli salátájából, rá sem néz többé másfélére. Pedig jó, süvölti felém Gizella, miközben már csomagolja is a szorgosan a fasírtjaimat. Elhiszem, kedves Gizella, mondom, de a böjt az mégiscsak böjt. Egy viszonylag előálló éhező ezt már nem hagyhatja szó nélkül. Mondd csak, Eberhofer, neked különleges elbánás jár itt, vagy mi? Úgy tűnik. Bólogatok szeliden, aztán végre sikerül áttörnöm a pulthoz. Mivel tartozom? 120 euró 30. Különleges elbánásnak megvan az ára, barátom, vigyorog Zimmer a húshalmok fölött. Itt fel a többihez, mondom, és már megyek is. A nagyházba így már be sem kell mennem. Étkezés technikai szempontból ma este nem bír jelentőséggel. Így aztán egyenesen a disznóulamba vonulok, és előre örülök a jól megérdemelt fasírtomnak. Amit azonban benyitok, sűrűköt fogad. Mi a fene történt itt már megint? Nyíl egyenesen a fürdő felé fordulok, ahonnan a köd előgomolyog. Hát, ott áll a papa a zuhany alatt. Az én zuhanyom alatt. Mit művelsz itt, érdeklődöm túlharsogva a forró víz zobogását. Ó, franc, jó, hogy jössz, add már ide a törölközőmet, ott lóg a kilincsem. Már 20 perce várok rád itt a víz alatt, mondja a papa gőzölögve. Odaadom neki a törölközőt. Kilép a zuhany alól, és szárogatni kezdi magát. Optikailag szinte elviselhetetlen jelenség. Inkább ott is hagyom, visszamegyek a nappalimba, és leülök a kanapéra. Ludwig odaballak hozzám, és a lábamhoz hajtja a fejét. Kicsomagolom a fasírtot, mielőtt még kihűlne, és neki látok. A papa azonban mindjárt a következő pillanatban megzavarja az idilt. Törölközőt csavart a derekára, egy másikkal pedig a haját dörzsölgeti. Vá, fasírt, remek! Örvendezik, és már le is csap jól megérdemelt vacsorámra. Mondd csak, tulajdonképpen miért nem a saját fürdőszobádban zuhanyzol? Érdeklődöm, kissé feszültem. Tönkre ment a kazán, veti oda két harapás között. Nincs meleg víz. Akkor hívd fel a Flötzingert, és mondd meg neki, hogy javítsa meg. Megtörtént. Kedden jön. Mondtam neki, hogy nem sürgős, a cserépkályhával is tudunk fűteni. A cserépkályha valóban első osztályú, telente csak úgy ontja a meleget. Csak éppen fürdővizet nem melegít. Sajnos. Aztán befut a nagyi is. Fürdőköpenyben, nylon sapkával a fején. Felállok, futtyentek Ludwignak, és indulunk a körünkre. Szinte véletlenül éppen a Flötzinger háza felé visz az utunk. A vízgázfűtés buheráló ott áll a garázsa előtt, és a kocsi a csomagtartójában matat. Meg kell értened, franc, magyarázza, amikor kérdőre vonom. Van egy nagy munkám, azt még be kell fejeznem, de kedden vagy legkésőbb szerdán elnézek hozzátok. Legkésőbb szerdán, azt mondod. Bólint. Meg kell értened, mondja ismét ezúttal valamivel nagyobb nyomatékkal. Hát, persze, hogy megértem. Látszik rajta a megkönnyebbülés. Körbejárom az autóját, pontosabban mind a három autóját. A céges furgont, az elegáns magán BMW-t és a felesége miniatűr autóutánzatát. Kopott a gumi, állapítom meg. A zöld kártya meg tudtommal lejárt. Elfelejtetted meghosszabbítatni. A BMW-nek pedig gyanúsan alacsonyan van a tengelye. Te franc, elakadás jelző háromszöget láthatósági mellényt elsősegélydobozt bemutatni. Franc, kérlek! Jogosítvány, forgalmi engedély. Elég legyen már franc, hörög a buheráló. Nem elég. A rendelék őre senkivel nem akar osztozni a fürdőszobáján. Egy órával később ott áll a pincénkben a Flötzinger a szerszámos ládájával. Újabb 2,5 órával később a kazán békésen duruzsol. Semmi sem lehetetlen, ha az ember igazán akarja. Beülünk még egy sörre, Wolfi? Azt kérdezem békülékenyen. Mindjárt éjfél, feleli szárazon Flötzinger. Egyébként meg kinyalhatod. Így is jó. Ha nem, hát nem. 4. fejezet. Néhány nappal később teljes nyugalomban ballagok be reggel az irodámba egy újabb nyugodt munkanap megkezdésére. Amiből persze nem lesz semmi. Mert hogy amint leülök a számítógép elé a kávémmal, ami nem igazán jó, de mégiscsak kávé, és átfutom a szolgálati híreket, már is becsap a ménkő. A szolgálati híreket minden reggel közzé teszik, az ember gyakorlatilag mindenről értesül, ami az elmúlt órákban történt. Mert hogy az információ az nagyon fontos, mondják a fejesek. Az utolsó falusi csendőrnek is tudnia kell mindenről, nehogy hülyének nézhessék az emberek. Szóval,